az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Szintén a Márk evangéliumából olvasom, abból az evangéliumból, ahonnan az előbb Júlcsi is olvasta a lekciót. Márk evangéliumának 16. fejezetéből a 16. verset, ami így hangzik. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Az elmúlt héten, ezt nem nagyon sokan tudják itt a pálfaiak közül, helyettesítettem az elmúlt két héten Nagy Dorogon, és mind a két hétre esett egy temetésem, és ennél sokkal rosszabb volt az, hogy az eheti temetésem szerdán, akit temettem, az igazából egy velem egyidős férfi volt. És nagyon-nagyon nehéz a kortársaimat temetni. Mondtam ezt valakinek egyszer azt, hogy amikor édesanyám meghalt, akkor úgy éreztem, mintha ott lennék a frontvonalon, és az előttem lévő támadó sorból kilőttek volna valakit, és most már én vagyok az első sor. És most, hogy ezt a férfit temettem, 44 éves volt, megint ez jutott eszembe, hogy most már nem az előttünk lévőket lövik, hanem most már minket lőnek. És különösen nehéz volt prédikálni két dolog miatt, az egyik az, hogy a két 8 éves fia ott volt előttem, ők is ott voltak a temetésen, annyi idősek, mint Ármin. És a másik az, hogy a jelenlévő hallgatóságból, akiknek beszéltem, igazából a nagy többség egy szót nem hitt el abból, amit én mondtam. Egy szót nem. Tehát hirdettem én nekik a feltámadás örömhírét, és láttam, mivel a kortársaim álltak velem szembe, hogy semmi. Hát inkább sajnáltak engem egy kicsit, hogy ilyen butaságokban hiszek, és hát néhányan sírtak is, mert ugye azért mégiscsak fájdalmas dolog az, hogy el kell temetni egy kortársat, de igazából még azt vettem észre, hogy nagyon sokan a temetésen sem voltak képesek leállni és kilépni. A temetésen Nagy Dorogon elég hosszan kell gyalogolni a hullaháztól a sírig, tehát ez legalább egy 10-15 perces séta, sokan elővették a mobiltelefonjukat, hogy ne unatkozzanak. Vagy posztolják azt, hogy ők éppen temetésen vannak, nem tudom. Nem tudtak megállni, nem tudtak kilépni, és nem tudtak szembesülni azzal, hogy hol vannak, még arra a 3/4 órára se. És ezt azért mondom el, nem csak azért, hogy itt sokkoljak mindenkit, bár nyilván ezzel most sikerült megszereznem egy kicsit az itt jelenlévők figyelmét, az augusztus a misszió hónapja, ami azt jelenteni, hogy mi gyülekezet, nem csak én lelkész, hanem mi gyülekezet is beszélünk az embereknek Jézus Krisztusról. És a múltkor is, két héttel ezelőtt beszéltem a tanítványát tételről, hogy hogyan tegyünk tanítványokká népeket, és olyanoknak kell lennünk, akiket tanítani és akik tanítani képesek, akiket követni lehet. Ma nem erről szeretnék beszélni, hanem ma arról szeretnék beszélni, hogy miért megy olyan gyengén a mi missziónk. Hogy miért nem megy át azoknak, akiknek próbáljuk elmondani az örömhírt. Az egyik oka az persze, hogy nem úgy élünk meg ilyesmi, de valami miatt nem megy át az, amit mi mondani szeretnénk. És ez a nagy kérdés, amiről beszélni szeretnék ma. Hogy miért megy gyengén? Hogy miért nem vagyunk képesek képviselni Jézust? Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tudjuk azt, hogy a misszió igazából belül kezdődik, bennünk kezdődik. Abban, hogy mi mit hiszünk, erre a hitre milyen felismerés és milyen elhatározás épül fel. Tudjátok, legtöbbször az a probléma mi életünkkel, mindegyikünk életével, aki itt van, hogy vannak dolgok, amikben mi hiszünk, de igazából nem arra építjük az életünket. Nagyon sokan azt mondják, hogy mi hiszünk az modern orvostudományban, de abban a pillanatban, hogy ő vagy szerette, komolyan beteg lesz, nem a modern orvostudomány felé fordul, hanem a csontkovácsok, a természetgyógyászok és a különböző ilyen homeopaták abszolút tudománytalan világa felé. Sokan azt mondják, hogy mi hiszünk Istenben, de ezt nem képesek azzal se alátámasztani Isten felé akár, hogy naponta egyszer imádkozzanak. Nincsen felismerés igazából, ezt a hitet nem követi felismerés, és nem követi azt, hogy az életünket elkezdjük erre a hitre komolyan ráépíteni. És tudjátok, hogy ez azért van, mert igazából nem is hiszünk. Mármint, akik jelen vagyunk, mi sem hiszünk igazából. Mármint, hogy hiszünk mi a magunk módján, és ez egy olyan mód, ami egy templomos mód, hiszen itt vagyunk most mindannyian. De ez a hit még mindig nagyon távol áll attól a hittől, ami képes lenne kifelé, az emberek felé nyitni. És erről szeretnék beszélni, hogyha most itt felháborodtatok azon, hogy hitetlennek nevezlek titeket, akkor azt kérdezem mindegyikötöktől, aki itt van most. Hiszitek-e Jézusnak ezt a mondását, amit most mondtam, felolvastam? Jézus azt mondja, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hiszitek-e ezt? Nagyon kemény mondás ez. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Sőt, hogy igazából meg tudjátok mondani, hogy hiszitek-e vagy nem, el is magyarázom, hogy mit jelent. Az első fele ennek a mondásnak, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, azt jelenti. A hívés azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az Úr az életében. Úgy engedelmeskedik neki, ahogy egy katona engedelmeskedik a felettesének, ahogy egy alattvaló engedelmeskedik a királyának. Úgy engedelmeskedsz-e te Jézus Krisztusnak. Már bocsánat, ha azt mondaná Jézus, hogy ugorjak útba, beleugrasz-e? Ábrahámnak azt mondta, hogy áldozz el a fiadat. És mit csinált Ábrahám? Á, Uram, nem gondolhatott ezt komolyan. Uram, te egy szerető és kegyelmes Isten vagy. Ez biztos az ördög mondta, nem te? Amikor eljön a próbája annak, hogy mi hiszünk-e, hogy mi engedelmeskedünk-e, ott derül ki igazán, hogy Jézus Krisztus Úr az életünkben, vagy csak valaki más. A mai modern kereszténységnek az egyik alaptév tanítása, amikor azt mondja neked, Jézus a te barátod. És a legtöbb ember számára ez úgy hangzik, hogy Jézus az én haverom. Jézus az én ivócimborám. Jézus az, akivel együtt zúzunk az úzós buliban. Jézus az, akivel jól érezzük magunkat, nem? Annyira sokszor látom, ez főleg az idősebbek ezt nem értik, de a fiataloknak ezt a fajta kereszténységet nyomják. Jézussal lehet együtt zúzni. Menjünk egyet jót. Dicsőítő Isten tisztelet. Meg minden. És elfelejtjük azt, hogy Pál is azt mondja, és a Filippi himnusz azt mondja, Jézus Krisztus Úr. És az Úr, ez ugyanaz a szó volt a Bibliában, amikor azt mondja, ezt most ki fogom mondani, bocsánatot kérek, görögül, Kyrios, mert talán már hallottuk már ezt a szót, hogy Kyrios. Jézus Krisztus Kyrios, és tudjátok még kit hívott Kyriosnak? Az a világ. A római császárnak volt ez a címe. Jézus Krisztus Úr, ez azt jelentette, hogy nem a római császár az Úr. És tudjátok mi járt annak, aki azt mondta, hogy Jézus Krisztus Úr? Az igazából tagadta a császár fenségét, és járt neki az, hogy oroszlánok elé vessék, esetleg keresztre szökezzék, mint Jézust. Jézus Krisztus Úr, ez egy kőkemény mondat. Úr-e számodra Jézus Krisztus? Nem barátod, nem a haverod, nem az, aki megszabadít engem. Az Urad-e? Az alatt valója vagy-e? Mert igazából ez a nagy kérdés, mert még rámondjuk, hogy az Urunk, és miért mondjuk rá, hogy az Urunk? Mert azt tanultuk katehézisen, meg konfirmáció előkészítőn, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és ezáltal mi le vagyunk rendezve Isten felé. És azt gondoljuk, hogy itt a vége ennek a történetnek, testvérek, Jézus Krisztus, ha meghalt a bűneidért, ennek az a jele, hogy te válaszul, vagy hálából az egész életedet nekiadod, és ő az Ura az életednek. Vagy pedig nem az Ura. Az Úrja az életednek Jézus? Ez egy nagyon nagy kérdés. Miért? Mert igazából azért gyenge a missziónk, mert a mi életünknek se az Ura Jézus. Ott van Jézus az életünkben, oké, nem mondom, hogy nincs. Az enyémben, a tiétekben ott van. De ő-e az Úr? Ő a középpont. Vagy a futottak még kategóriában, vigaszágon, néha-néha bekerül a döntőbe. Jézus Krisztus uralma alá helyezi az életét, és a másik, amit azt mondja Jézus, aki hisz és megkeresztelkedik. megkeresztelkedik. Miért kell megkeresztelkedni? Egyébként is mindannyian meg vagyunk keresztelve, de ugye itt már megint arról van szó, a megkeresztelkedés abban az időben azt jelentett, hogy egy felnőtt ember, felnőtt fejjel oda ment és azt mondta, hogy Jézus Krisztus követője akarok lenni. És a keresztség az sose úgy volt, hogy magánházaknál sutyomban valakit megkereszteltünk, a keresztség az mindig nyilvános akció volt, mármint az egész gyülekezet színe előtt. Utána ő nem volt sutyomban keresztény. Tehát, hogyha jöttek a rómaiak és kérdezték, hogy ki keresztény, akkor bizony ő is elég nyilvánosan fel kellett, hogy vállalja. Hisz, Jézus Krisztus az Ura, és ezt nyilvánosan fel is vállalja, ezt jelenti az, hogy hisz és megkeresztelkedik. És azt mondja Jézus, az üdvözül, bocsánat, az. Azaz csak az tartozik ahhoz az örökké valósághoz, amit ő ajánl. És ez egy nagyon-nagyon nehéz mondat. Mert ez alapján mi hová tartozunk? És azt mondja, másik fele ennek a mondásnak, ez ugyanilyen ilyen durva. Azt mondja, aki nem hisz, az elkárhozik. Magyarul, akinek nem Jézus Krisztus az Úr az életében, annak ennyi volt az élet. A kárhozat az sokszor úgy képzeljük el, hogy ilyen középkorias módon, ugye, hogy az ördögök főzik ilyen üstökben a nyomorultakat, és néha még villával megszurkodják őket, hogy elég puha a hús már, vagy megfőtt. De ez marhaság. Igazából Jézus, amikor nagyon sokszor beszél arról, hogy ki kárhozik el, akkor azt a szót használja, hogy a szemétre való, méltó a Gehenna tűzére, a Gehenna volt az ókori Jeruzsálemben a szemétdomb, méltó a szemétdombra. Arra való, hogy kidobják és elégessék. Nincs haszna. Azt mondja, ha nem Jézus Krisztus valakinek az Ura, nincs haszna. Nem tartozik az örökké valósághoz. És nyugodtan, amikor megállok valakinek a sírja előtt, vagy koporsó előtt, aki nem hitt, tudjátok, milyen nehéz olyankor a feltámadást hirdetni? Mert úgy kapaszkodik az ember minden szalmaszálba, hogy ott van az az illető, aki igazából nem csak, hogy hitetlen volt, de még úgy nem is volt, hogy különösebben jó ember se. Mit hirdessek annak az embernek a holtteste fölött? Hát gyerekek, tudjátok, Isten nagyon szeret. Ezt el szoktam ilyenkor mondani. Mit mondjon az ember? Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Felfogjuk-e ennek a kettőségnek a súlyát az életünkben? Tudjátok, ezek nagyon, nagyon súlyos szavak. Hagyjuk-e, hogy ezek a szavak elérjenek ide be, hogy leessenek, hogy mit is jelent ez? Hogy aki hisz és megkeresztelkedik, aki számára Jézus Úr, és ezt nyilvánosan felvállalja, az tartozik Jézushoz, az tartozhat ahhoz az örökké valósághoz, amelyet Jézus ajánl, és aki nem, annak tényleg ott van, hogy leeresztjük a sírba, és közben éneklik az asszonyok. Látjátok, testvérek, ennyi az élet. És nincsen feltámadunk, meg nincsen majd odaállt, majd ilyen, nem tudom én. Azt mondja Jézus, ennyi volt. És tudjátok, hogy a fő gyengesége az életünknek az, hogy azt hiszük, hogy a kettő között, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkározik, van egy közép. A mi életünk, akik itt vagyunk, és én nem vagyok itt kivétel senkitől, erre a középútra van kőkeményen ráépítve, és mi ez a középút? Hát ez az, hogy aki nem egészen hitetlen, azzal is majd csak lesz valahogy. Tehát ez a mi életünk stabil alapja, ugye? Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Mi annyira nem vagyunk rossz emberek, ezért úgy. Na, ez a stabil alap. Értitek, hogy nem tudom, itt van közöttünk az is, aki már épített házat. Most érzitek, milyen stabil a mi életünknek az alapja? Na és erre a stabil alapra egy ugyanilyen stabil házat is építünk. Hogy mi hiszünk, hát ahogy sikerül, értitek? Ahogy éppen puffan, akkor úgy hiszünk egy kicsit. Ha meg olyan környezetben vagyunk, hogy mondjuk nekiáll mindenki nyomni, hogy milyen hülyeség ez a hit, akkor meg nem hiszünk annyira, mert hogy igazából lehet, hogy tényleg milyen hülyeség ez a hit. Olyan gyenge az életünknek az alapja, és igazából nem is szoktunk időt fordítani arra, hogy ezt az életünk alapját, ezt egy kicsit megerősítsük. Sokat beszéltünk arról, hogy a régiek így hittek, meg úgy hittek, meg amúgy hittek, és nagyon sokszor szegény régiekre azt mondjuk, a régiek azért hittek olyan keményen, Mert buták voltak. Mi, akik már nagyon sok minden ismeretünk van, mi már nem tudunk olyan erősen hinni, mert mi bizonytalankodunk, ugye, a sok ismeret miatt. Hát elmondom, hogy a régiek azért hittek olyan keményen, mert nem volt az életükben rádió, tévé és kütyű. Magyarul legalább a temetésen azon a 15 percen, ugye régebben az volt 30 is, hiszen háztól vitték a halottat, akkor elgondolkozott azon, hogy látjátok testvérek, mennyi az élet. Ma már akkor sem. Tehát azon a 15 perc alatt is valamit posztolni kell. Vissza kell írni a Mancikának, mert egyébként balhé lesz, hogyha nem írom meg, hogy itt vagyok a temetésen, most nem tudok veled beszélni hosszan. Mi van ilyenkor? Nem vagyunk képesek megállni, és végig gondolni ennek a súlyát, amit most elmondtam. Egy régi parasztember mit csinál? Főleg télen. 4 órakor már tök sötét volt, bevonult, tehát azért a régiek se aludtak délután 4-től reggel, 8:30-ig vagy 9-ig, amíg fölkelt a nap. És mit csinál az ember, amikor sötét van? Bizony olyankor gondolkozik. Jó, ők játszottak is, meg ezt is csinálták, meg azt is. Sokkal több idejük volt arra, hogy megálljanak és gondolkozzanak. És ahhoz, hogy egy életet jól lehessen élni, ahhoz nagyon sokat kell gondolkozni rajta. Melyikünk az itt a jelenlévők közül, és nem kérem, hogy ez egy költői kérdés lesz, tehát senki ne tegye fel a kezét. Melyikünk az, aki bement mondjuk egy bevásárlóközpontba, meglátott valamit, mondjuk egy valami nagyon-nagyon menő dolgot, amire igazából semmi szüksége nem volt, de jóval olcsóbban meglátta, mint amennyibe az a dolog kerülni szokott, és oda volt aláírva, hogy THM 0%, ugye ez a teljes hiteldíj mutató, és megvette. Annyira sok ilyen ember van. Azon sokat gondolkozik, hogy mondjuk ott van a csöves az útszélén, oda nyomjon neki egy 1000-est, vagy nem. Ez egy kőkeményen elgondolkozik rajta, és a kőkemény gondolat vége természetesen az, hogy nem kell 1000-est adni a hajléktalannak. De az, hogy megvegyem-e azt az ízébigyót, amire semmi szükségem nincs, csak azért, mert olcsóbb, még úgy is, hogy hitelt veszek föl, van, aki 2-3 másodperces hezitálás után, esetleg 15-20 perces hezitálás után megcsinálja. A legtöbb ember úgy éli az életet, hogy nem gondolkodik. A legtöbb ember, hogyha mondjuk szeretne valami döntést hozni, vagy házat építeni, akkor elmegy, megnéz 28 ezer tervet, és utána dönt egy házról, ugye? A másik csapat, ja, és beszél olyan emberrel, aki azt a házat építeni fogja, vagy legalábbis tervezte, vagy legalábbis tud róla valamit. És ugyanez az ember, amikor elmegy a bankba, felveszi a hitelt úgy, hogy egyetlen egy pénzügyi értő ismerősét nem kérdezi meg, hogy bocsi, ez hogyan lenne? Megéri-e nekem? Az emberek 90%-ának van pénzügyes ismerőse, és mégis úgy veszel hitelt, hogy nem kérdez senkit. Mert olyan jól hangzanak a hitelfeltételek. Hát ja, csak ott a sok apró betű. De most visszatérek ide. Az emberek nagy többsége nem gondolkozik. És visszatérünk erre a mondatra, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, mondja Jézus, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Pont. És mi meg a középutunkkal úgy gondoljuk, hogy egy kicsit ide, egy kicsit oda, Isten mégiscsak szeretett, ezért aki nem egészen hitetlen, azzal majd csak lesz valahogy, ezek vagyunk mi. De tudjátok, mit mond Jézus a Jelenések könyvében? A Laodiceabeli gyülekezetnek azt üzeni, mivel nem vagy sem hideg, sem forró, ezért kiköplek a számból. Lefordítom ezt olyan nyelvre, hogy megértsük azok, akik itt vannak. Jézus ebben a részben azt mondja ki, hogy vagy legyél becsületes ateista, vagy legyél becsületes keresztény, a kettő közötti nem kell nekem. A becsületes ateistának, a becsületes hidegnek több értéke van számomra, mint annak, aki azt mondja ugyan, hogy hiszek én benned, Uram, nem a te nevedben mondtuk, Uram, Uram, és most miért nem engedsz be minket? Azért, mert a szegény papírra ki lett is emelve ez a mondat, hogy Istennek nem kell lesz, itt nem azt akartam üzenni senkinek, hogy te Istennek nem kell lesz, hanem ezt szerettem volna kiemelni, hogy miért gondoljuk azt, hogy mi ezzel az egy kicsit ide, egy kicsit oda magatartásunkkal kellünk Istennek. Miért gondoljuk azt, hogy megadjuk egy kicsit a császárnak, meg egy kicsit Istennek, persze a magunk módján. Hallottam egy történetet egy nyugdíjasról, pontosabban nem volt nyugdíjas, és mondta egy ismerősömnek, hogy amikor majd nyugdíjas lesz, akkor majd fog templomba járni, most még nincs ideje rá. És visszakérdezett ez az ismerősöm, és miből gondolod, hogy Istennek kelleni fogsz nyugdíjasként? Miből gondolod, hogyha az életednek a jó része, azt nem adod Istennek, hát majd a maradékot, a vackot, amikor már úgyse leszek jó semmi másra, na akkor majd azt odaadom. Miből gondolod, hogy fontos vagy Istennek, ha neked nem fontos Isten? És miből gondolod, hogy fontos vagy Istennek, ha neked nem fontos a másik ember? És hogyha úgy gondolod, hogy te neked tök jó ez az Isten ügy, és ezt nem osztod meg a másik emberrel, ez azt jelenti, hogy neked nem fontos a másik. Nyugodtan elkárhozhat. Elkárhozhatnak az ismerőseim, a barátaim, a rokonokról nem is szólva, az anyósok kiemelt helyet foglalnak el az elkárhozhatók listáján, nem? Azok hadd vesszen a férgese. Ha nem vagyunk olyanok, hogy számunkra fontos a másik, akkor miért gondoljuk azt, hogy mi fontosak vagyunk Istennek? Ezek olyan nehéz kérdések. A másik, hogy miért gondolod azt, hogy Isten szeretete azt jelenti, hogy téged befogad az örökké valóságba, amikor te még a saját jelen valóságodba se vagy képes befogadni se Isten, se embert. Isten szeressen téged. Úgy, ahogy az neked jó. De te nem szereted a másikat és Istent úgy, ahogy azt a másik, illetve Isten elvárná tőled. Nem értjük ennek a súlyát? A mi egész hitünk és életünk arra épül, hogy majd csak lesz valahogy, és Isten valahogy majd csak megkönnyörül rajtunk. És az a rossz hírem, hogy Jézus ezt a középső utat nem ajánlja fel. Azt mondja, vagy így, vagy úgy. Fekete, vagy fehér. Felvállalod, hogy hívő ember vagy, és azt szerint is élsz, vagy csókol anyád Rozi. Kettő út van. Széles és a keskeny, és nincsen kettő között egy ilyen, tudjátok mi ez a fogyasztói út. 0% THM-mel. Rálépek, aztán majd csak lesz valahogy. A kölcsöneink útja. És a nagy kérdés ezért legyen az ma mindannyiunknak, hogy hogyan lehet változtatni az életünkön. Hogyan lehet ezen változtatni, hogy kilépjünk ebből a középútból, ami igazából nem is létezik? Hogy hogyan lehet, amikor megállunk egy-egy koporsó mellett, és az a rossz hírem van, hogy minél tovább élünk, annál több koporsó mellett fogunk megállni. Egészen addig, amíg valaki aztán a mi koporsó mellett nem áll meg. Hogy amikor ott megállunk, akkor azt tudja mondani, hogy itt vége, vagy itt nincs vége. Hogy ne csak egy-egy temetésen vagy egy fájdalomkor szembesüljünk azzal, hogy ennyi. Hát ehhez az kell, hogy megálljunk egy kicsit. Ehhez az kell, hogy ne kapcsoljuk be a tévét. Ehhez az kell, hogy ne kezdjünk el már megint másról beszélgetni. Hanem kezdjük el magunkban el végig gondolni azt, hogy milyen is az én hitem. Hiszek-e én egyáltalán? Hiszek-e én úgy, hogy ez nyilvánvaló a másik ember előtt is? Hiszek-e én úgy, hogy aki mellettem él, azt mondja, igen, ez egy hívő ember? Vagy azt mondja, tényleg ez hisz? Ez nem is gondoltam volna. Mi az, amit rólunk gondolnak a hátunk mögött? És nem bonyolult ennek, nagyon sokan úgy vagyunk, hogy a bánatba keltsük fel magunkatban a hitet, hogy lehet ezt hitet így felturbózni, hogy az ember olyan jó hívő legyen? És egyszerűen nem vár el Isten tőlünk semmiféle turbózást. Egyszerűen azt kéri, legyen Jézus az Úr az életünkben. Ő legyen az Úr. Ne a pénz legyen az Úr, ne a gyerekem legyen az Úr, és legfőképpen ne én magam legyek az Úr, hanem Jézus. És legyen ez úgy az életemben az Úr, hogy ezt másokkal is megosztom. Menj haza, és ha hazamentél, maradj egy kicsit csendben. Gondold végig azt, hogy hogyan élsz. Hogy hol van Isten az életedben, melyik részén. És tedd bele őt újra a mindennapjaidba. A reggeljeidbe, és az estéidbe, és a napjaidba. Adtam régen a Biblia vasárnap egy bibliás könyvjelzőt nagyon sok mindenkinek, és talán emlékszünk erre a könyvjelzőre, amit adtam a gyülekezet minden tagjának, aki ott volt. És ebben benne volt a Biblia olvasás, és igazából nem tudok mást mondani, nem a Biblia olvasásról, hanem az Istennel való kapcsolatról. Szakíts rá időt. Döntsd el mikor, és csináld. Csináld minden nap. Tedd át a gyakorlatba, amit tanultál, minden nap. Gyere el Isten tiszteletre, gyere el kis közösségbe, legyen mindig veled, és a legfontosabb, ha abba hagynál, kezd újra, és újra, és újra. Sokan vagyunk, és a hitnek a járása mindig olyan, hogy ilyenkor, amikor valaki felhívja rá a figyelmünket, hogy ez a két út van, akkor érezzük azt, hazamegyünk, és döntünk a nehéz út mellett, és járjuk, de hát az ember egy idő után így elfeledkezik róla. Ahogy, most nincs itt tármi, most elmondhatom ezt a sztorit, azt mondja nekem Ármin, anyu, tudod, én szeretnék jó lenni. Én föl szoktam kelni reggel, és elhatározom, hogy ma jó leszek. Aztán elmegyek az iskolába, és azt vettem észre, hogy már megint a padok tetején ugráltam. És jött a tanárnéni, és kiabált. És azon gondolkoztam, pedig én jó akartam lenni. Csak, anyu, elfelejtettem. És hányszor vagyunk mi is ilyenek, hogy mi igazából jók akartunk lenni, csak volt ez, meg az, és elfelejtettük. De nem baj, sose baj, ha elfelejtjük. Az újra, meg az újra, meg az újra, ez azt jelenti, hogy lehet ott folytatni, ahol abba hagytad. Tehát ez nem olyan, mint a kinevet a végén, tudjátok, hogyha kiütnek három lépéssel a cél előtt, akkor a rajtnál kell kezdeni. Tehát ez egy egyszerűen olyan, hogy amikor abba hagytad, akkor ott állsz azon a kockán, és aztán tudod, mit vett fel újra a dobókockát, dobjál, és menjél tovább. Folytasd! Tehát a hívő ember élete nem olyan, hogy állandóan a nulláról kezdi, abban az értelemben legalábbis nem. Hogy ami akkor már megvan, az Istennel való járásomból és az életemből, az megvan, azt nem veszi el senki. Csináljuk ezt! Legyen Isten újra része az életünknek, és tudjuk, ez nagyon-nagyon fontos, éljünk már végre úgy, hogy a mellettünk lévők, akiket szeretünk, azoknak ne ennyi legyen az élet. Ne az legyen felőlük a reménység, hogy hát talán Isten majd mégiscsak megkönyörül. Ami egész kereszténységünk erre a hamis dologra van felépítve, hogy mivel Isten szeretet, ezért kutya kötelessége minket üdvözíteni. Csak hogy a szeretet a Bibliában nem azt jelenti, hogy Isten olyan forrón érzi a mellkasát, amikor ránk gondol, hanem egy nagyon erős prioritást jelent. Hasznos, nem hasznos. Mennyire vagyunk mi hasznosak Istennek? Ami hasznos, jöhet. Ami nem hasznos, az megy a szanálásba. Ezt jelenti Isten szeretete, és nagyon-nagyon fontos ezzel élni az életünket úgy, hogy a körülöttünk lévők is ezt megtudják. Ne hagyjuk őket elveszni. Csak azért, mert mi azt hiszük, hogy a szeretet azt jelenti, amit mi karácsonykor érzünk. Ne hagyjuk őket elveszni csak azért, mert ciki felvállalni azt, hogy mi hiszünk. Ne hagyjuk őket elveszni csak azért, mert igazából nehéz dolog Jézus Krisztust Úrnak mondani az életünkben. Aki hisz, és ezt nyilvánosan vállalja, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az nem üdvözül. Aki hisz, és ezt nyilvánosan vállalja, hozzám tartozik. Aki nem hisz, nem tartozik hozzám. Ennyi. Vagy kint vagy, vagy bent. Szálljunk le már a kerítésről. Nem szúrja a fenekünket a teteje. Vagy erre, vagy arra. Egy lehetőség arra, ez a mai nap is, hogy egy kicsit újra sínre tegyük az életünket. És induljunk már el egy konkrét cél felé, egy konkrét döntésre építve az életünket. Induljunk el. Mert most még van rá lehetőségünk. Nem hiszem, hogy azok a 40-45 éves emberek, akik meghalnak sokszor egyik napról a másikra, ők eltervezték volna, hogy csütörtökön meghalok. Mi sem tervezzük el. Bármelyikünknek vége lehet az élete, bármikor. Gondoltunk már erre? Természetesen nem, mert nem gondolkodunk eleget. Csak azt szeretném kérni, gondolkodjatok. Adjatok időt magatoknak arra, hogy gondolkodjatok. És nézzétek meg, hogy erősebb lesz a hitetek, és stabilabb lesz az életetek. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy mi még mindig olyanok vagyunk, mint az izraeliták, akik kétfelé sántikáltak. Egy kicsit ide, egy kicsit oda. Bár mi leginkább szeretünk a kényelmünknek a kényelmes útján sántikálni, ahogy sikerül. De hadd forduljunk most hozzád, és hadd kérjünk, Urunk, téged a te szent lelkedért. Hogy értesd meg végre a mi szívünkkel, hogy nem lehet kétfelé menni. Hogy vagy hozzád tartozunk, vagy nem tartozunk hozzád, és ennek nincsen középútja. Vagy rádépítjük az életünket, vagy nem építjük rád, és ennek nincsen egy könnyebb kiadása. Hadd tudjunk a keskeny útra lépni. Hadd tudjuk úgy élni az életünket, hogy a mellettünk lévőket is befogadjuk ebbe az örök közösségbe, amelyet üdvösségnek, meg örök életnek szoktunk hívni. Urunk, olyan sokszor szeretnénk, hogyha azok az emberek, akiket elbúcsúztattunk, azokkal találkoznánk az örökké valóságban, de nem teszünk meg semmit, hogy akár mi, akár ők ott lehessenek. Kérünk téged, hogy hadd legyünk képesek komolyan venni ezt a mondatot. Hogy rád építsük az életünket. Hogy te legyél a mi életünk igazi ura. És köszönjük neked azt az ígéretet, hogyha te vagy a mi urunk, akkor te gondot viselsz ránk. Ha te vagy a mi urunk, akkor veled lehetünk már most. És a halál az nem az utolsó állomása az életünknek. Köszönjük neked azt, hogy ennyire szeretsz minket. És kérünk, hadd legyünk cserébe hasznosak neked. És szeretnénk most dicsőíteni téged azért is, mert tudjuk, hogy az egész világ ezen a vasárnapon felemeli hozzád a kezét. Az egész keresztény világ, hogy nem egyedül vagyunk mi itt Pálfán, hanem nagyon-nagyon sok millió és milliárd ember ma templomba megy és hozzád fohászkodik. Köszönjük, hogy egy ilyen óriási családnak lehetünk a tagjai. És segíts abban, hogy méltó tagok tudjunk lenni. A te fiadért, az Úr Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus mondja, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.